Orbán rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
Szép napot kívánunk a hallgatóknak, továbbra is megy, folytatódik a Millás reggeli itt a 9.9 Jazzin, január 12-e kedd reggel van, és 4:10 lesz egy perc múlva, ha minden igaz, itt van velünk Mihálovics András.
Az biztos.
Az biztos, oké.
100%. Jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak, 0-30-20-10-9-0-9, valóban a Millás reggeli szól, benti stúdiójában, amelyet privatizált az elmúlt órákban, Gede Balázs tartja a frontot.
Nos, 0-30-20-10-9-0-9 az SMS, WhatsApp és Viber számunk ez, úgyhogy ide jöhet üzenet, kérdés, észrevétel, jött is egyébként egy csomó még.
Biztos a te háború esetén túsz titulusodat.
Nem, a three is a magic number, az többen felszólítottak, hogy meg ne próbáljam.
Igen.
Nem fogom. Inkább Friedrich Dürrenmattra emlékezünk, aki 100 évvel ezelőtt született.
Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Nos, tehát Friedrich Dürrenmatt 1921-ben született január 5-én, a kiváló svájci író, drámaíró, képzőművész, akiről Katona Csaba történész segítségével fogunk megemlékezni. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és valóban 100 éve láttam a napvilágot Friedrich Dürrenmatt, és
Csaba,
sokat nem kellett rajta.
Kérdeztetek valamit?
Persze.
Nem én, hanem a hallgatók. Mi beszélgettünk a második magyar hadseregről?
Szerintem nem.
Emlékeid szerint. Mert ma reggel felvetődött, ugye ma van a második magyar hadseregnek az emléknapja, és nem akarom széttrollkodni a rendkívül fontos Dürrenmatt beszélgetés, de felmerült hallgatói igényben, hogy beszéljünk róluk. Ha máskor nem két év múlva, biztos beszélni fogunk róluk, mert akkor lesz a kelek évforduló, ugye 1943. január 12-én. Na mindegy, jó, akkor majd erre később visszatérünk.
Két héten beszélgethetünk, tehát annyira nincs messze, azt gondolom, ez a plusz egy hét.
Uh-huh. Jó, akkor beszélgessünk róla a jövő héten, ha már ezt hallgatói.
Beszélgessünk róla a jövő héten, mert azt gondolom, hogy ez is egy olyan téma, aminek az aktualitását nem kizárólag egy dátum adja meg. Tehát vannak kisebb folysúlyú történetek, ez viszont azt gondolom, hogy az év mindennapján mondjuk úgy, hogy olyan súlyt hordoz, ami egy komolyabb beszélgetést megér, úgyhogy a magam részéről nem hiszem, hogy dátumhoz kéne ezt kötni. Lehet két év múlva, lehet egy hét múlva.
Jó,
egyébként Dürrenmattal is csúsztunk egy hetet, tehát ez ugye nálunk azért nem patika mérlegen.
Torlódnak az évfordulók állandóan,
abszolút.
Tehát mindig
nehéz videókat sok, elé állunk. Igen, hallgatók látnák azt a háttérmunkát, meg azt a szavazást, választást, amivel próbálunk dűlőre jutni.
Ha nem tenem ezt közöket,
amelyet. Botorkálunk, fogalmazzunk így, de valahogy mindig sikerül megoldásra.
Igen. Na nézzük akkor.
Akkor vissza Dürrenmatthoz.
Hát Dürrenmatt, ugye Dürrenmattal szerintem a legtöbb ember az középiskolában találkozik, amikor a irodalom órán szóba kerül a neve. Ugye amikor én tanultam 1990-ben, vagy 89-ben, akkor hát ő még köztünk volt, hiszen 1990. december 14-én hunyt el, tehát ugye ennek is nemrég évfordulója volt. Mi azonban a születése dátumát választottuk, mert a születés az mégiscsak a szívünkhez közelebb álló dolog, mint a halál. Én a magam részéről egész egyszerűen azt tudom rámondani, hogy szerintem egy zseniális figura volt. Nézzük meg röviden az életrajzát, aztán próbáljuk meg idézőjelbe bizonyítani, hogy mitől volt zseni. Ugye svájci, ez egy nagyon fontos elem az ő esetében. Ugye Svájc az egy elég sajátos jogállású ország, mert minden tekintetben meglehetősen különutasnak nevezhető. Ő konkrétan egy lelkész családban látta meg a napvilágot. Tehát az édesapja az protestáns lelkész volt, és Svájcban nem annyira meglepő, tehát akárhogy is nézzük, Reinhold Dürrenmatt így hívták az édesapját. Hozzá kell tenni, hogy egyfajta vallásosság az mindig is meghatározta Dürrenmatt világképét, meg alkotását is, de egyébként ez aztán nagyon sok minden mással is bővült, tehát ne egy ilyen hétköznapi hétköznapi ember képzeljünk el, aki minden héten elmegy a templomba, és nem gondolkodik ennél sokkal többet, hanem egy nagyon is éles eszű figuráról beszélünk, aki egyébként aztán egyetemre járt, Zürichben, illetve Bernben tanult, tehát két kiváló városban. Na most tanult filozófiát, tanult teológiát, ez nem olyan meglepő, sőt német nyelvet, viszont nem fejezte be az egyetemi tanulmányait. Tehát Dürrematnak nem volt egyetemi diplomája, egész egyszerűen félbeszakította, vagy egészen pontosan nem fejezte be ezeket. Itt ezzel kapcsolatban már is egy olyan dolgot elővennék tőle, ami szerintem jól mutatja az ő hozzáállását a dolgokhoz. Ugye a svájci német, ahogy mondani szokták, a Dütsch, az egy elég sajátos dolog. Szerintem sokan találkoztak már azzal a élménnyel, hogy úgy vélik, hogy a irodalmi némettel el lehet boldogulni mindenhol, és akkor mondjuk Bajorországban vagy Svájcban problémát okoz a dolog. Már olyan értelemben, hogy az a német, amit ők beszélnek, az nem okoz problémát a megértés tekintetében, de a nekik adott válasz az viszont igen. És Dürrematt büszke volt erre a berni tájszólásra, amiben ő írt. És írt is erről egy kis, talán mondjuk így összenetet, véleményem a nyelvről címmel, és a következőt írja: berni tájszólásban beszélek és németül írok, nem élhetnék Németországban, mivel ott az emberek azt a nyelvet beszélik, amelyen én írok. Svájcnak nem a németek által rakott részén élek, mert az emberek ott azt a nyelvet beszélik, amelyet én is. Svájc francia területén élek, mivel hogy az emberek itt nem beszélik sem azt a nyelvet, amelyen írok, sem azt, amelyen én beszélek. És innentől kezdve kicsit nyilvánvalóvá válik, hogy ez az apró kis írása, ez nem feltétlenül arról szól, hogy itt nyelvi kérdéseket feszeget, bár azért azt is, mert úgy fejezi be, hogy azt hiszem, személyes véleményemmel sikerült valami általánosat kifejtenem, a világon melyik író él ott, ahol az emberek azt a nyelvet beszélik, amelyen ő ír, a nyelv, amelyen ír, csupán az ő művében hangzik. És itt szépen megmutatja az írónak azt a fajta, mondjuk úgy, hogy magányosságát, hogy senki nem fogja úgy érteni a darabját, ahogy ő pont gondolta. De talán még ő maga sem fogja úgy gondolni, ha újraolvassa, ugye? Hiszen akkor már kicsit külsős szemmel nézi. Na és ha látjuk...
Ez olyan ira igaz, lehet, hogy csomószor átdolgozta a munkáit például, ugye?
Igen. Uh-huh. És ugye szerintem ebben a kis részletben, amit én kiválasztottam, megfogható az ő egyik legfontosabb írói eszköze, ugye a paradoxon, ami egy nagyon fontos dolog nála, és ha valaki olvasta a Fizikusokat, és azt gondolom, hogy azért vagyunk így egy páram, uh-huh. ugye, ami egy mondjuk úgy, hogy nem túl optimista végkicsengésű darabja, ahol ugye arról szól a dolog, hogy a fizikusok, akik igyekeznek a tudásukat a jó szolgálatába állítani, kénytelenek magukat őrülteknek álcázni, azért, hogy ne aknázzák ki ezt a tudást egy rossz irányba, és a végén így rájuk zárul a csapda, hiszen a lelepleződnek, kiderülnek, hogy álőrültek, és innentől kezdve gyakorlatilag börtönbe zárják őket. És itt írja, ennek a drámának a végén van 21 pont a Fizikusokhoz. Nem tudom, ezt nézte valaki, vagy elkerült-e bárkinek a figyelmét. Szóval a dolog lényege, hogy a következőt írja erről. Drámaíró épp úgy nem kerülhet el a paradoxont, mint a filozófus. A fizikus épp úgy nem kerülhet el a paradoxont, mint a filozófus. A fizikusokról szóló dráma természetszerűleg paradoxon. A dráma a fizika tartalmi kérdéséről nem szólhat csupán a hatásáról. A közös tartalmi kérdések a fizikus ügye, a fizika hatása mindannyiunk ügye. Hosszan sorolja végig ezt a dolgot, és a végén arra fut ki, hogy a paradoxonban a valóság tükröződik, aki elutasítja a paradoxont, kiszolgáltatja magát a valóságnak. A dramaturgia elhitetheti a nézővel, hogy kiszolgáltatja magát a valóságnak, de arra nem kényszerítheti, hogy helytálljon a valósággal szembe, vagy azt meg is változtassa. És ugye maga ez a gondolatszor is egy merő paradoxon. Hát ezzel a tudással, a gondolkodásmóddal, ami neki volt, azt gondolnánk, hogy rögtön színpadi sikerek sora szegélyezte a kezdő drámaíró útját, ez azonban korán sem így van. A két első darabja az megbukott a színpadokon, a Vak, illetve a Meg vagyon írva című darab. Hát mindkettő teljesen sikertelen darabként vonult be a svájci és a világirodalom történetével, illetve hát a világirodalom ebben sem vonult, mert el sem jutott odáig. Viszont egy idő után azért mégiscsak sikerült neki olyan műveket letenni az asztalra, és sokakat sorolnak, hogy ki mindenki hatása érhető tetten a munkáiban, George Bernard Shawtól kezdve Thornton Wilderig, de talán ez nem is annyira fontos. Mik a legismertebb művei? Én azt gondolnám, hogy ezekre fókuszáljunk, hiszen a rendelkezésünkre álló idő szűkös. Hát említettem a Fizikusokat, ami azért tényleg egy, mondjuk úgy, hogy nem pozitív kifutású darab, és végképp nem pozitív kifutású darab az Öreg hölgy uh-huh. látogatása. Ez ugye egy valóságos krimi. Tehát ugye itt arról van szó, hogy van egy kisváros, ahol egy hölgyet ifjú korában teherbe ejtett a helyi szatócs, és ezt aztán később megtagadta, hamis tanúkat sorakoztatott föl, arra nézve, hogy a hölgy vágyát hárítani tudja, a hölgy pedig 8 vagy 9 vagy 10 házasságon túl a világ egyik leggazdagabb embereként visszatér erre a településre, ahol ő egykor ifjúkorát élte, ahol már megöregedve idős emberként él az őt egykor teherbeejtő és megalázó és hamis tanúkkal, ugye, gyakorlatilag a városból eltávolító úriember, majd a pénzével gyakorlatilag ráveszi ezt a polgári közösséget arra, hogy kollektíve öljék meg azt az embert, aki egykor vétett ellene. És ez megint nem egy pozitív dolog, hogyha megnézzük. Erről a darabról nekem mindig egy picit a Legyek ura jut az eszembe. Ahol ugye arról van szó, hogy valamilyen körülmény hatására azt a fajta kontrollt, amely közmegegyezésen alapul, hogy bizonyos dolgokat nem teszünk meg, ezt valami felülírja. Adott helyzetben a pénz hatalma, tehát a rendkívüli kísértés, és ilyet aztán találunk rengeteget a világirodalomban, értékesebb és kevésbé értékes alkotásokban is. Mit tudom én, James Bond, Living Daylight, Timothy Dalton, ahol ugye az egyik FBI ügynök 2 millióért Franz Sanchez-t kiszabadítja az FBI börtönéből. Hát Dürrenmatt egy picit pallírozottabban írta meg a dolgot, hogy finoman fogalmazzak. A Legyek urában pedig az derül ki, hogy gyakorlatilag egy természeti környezetbe kerülve, ahol eltűnik a felsőbb társadalmi kontroll, a közkontrollja, ott ugye a gyerekek jutnak el odáig, hogy gyakorlatilag a gyilkosságtól se riadnak vissza. Ugye amikor Öfinek a fejére ejtik a hatalmas követ, mondván, hogy akkor te most itt nem beszélsz, hanem az erő dönti el, hogy miről van szó. És ez az erő jelenik meg itt a pénzben is. És kerestem ezzel kapcsolatban egy elég érdekes idézetet, hogy hogyan és miként lehet megközelíteni ezt a témát is. Dürrenmattnak a darabját, ugyanis az öreghölgy látogatását bemutatták Magyarországon is, méghozzá meglehetősen korán 1959-ben. Ugye túl vagyunk már az 56-os forradalmon, de még a kádári enyhülés nem jön el, kemény időket élünk, és itt sikerül bemutatni ezt a darabot, méghozzá úgy, hogy az idős úriembert, aki áldozatul esik a kollektíven megvesztegetett közösség, mondjuk úgy, hogy erőszakjának, nem más jeleníti meg, tehát Ilt, így hívják a úriembert, mint Bilicsi Tivadar. És ugye Bilicsi Tivadarról általában ez a komédiás énekes szerep jut az eszünkbe. Itt viszont konkrétan ő játszotta ezt a drámai szerepet. Nagyon érdekes egyébként, hogy a kritika hogyan és miként illette őt. Azt írják Bilicsiről, azt mondja, Bilicsi Tivadar Ilsz Atócsa alapján kitűnő, részleteiben azonban nem mindenütt egyenletes. Ez különösen a második felvonásban legszembetűnőbb, túl korán kezdi a rettegést, és a végső nagy drámai összecsapásnál már nem tudja tovább fokozni. Hát ez nyilván egy konkrét embert illető kritika, viszont mit hoznak ki a Dürrenmatti darabból? 1959 Magyarország. Hát természetesen a polgári társadalom működésképtelenségét. Mit ír a kritikus? A polgári társadalom fertelmes fertőjét festi Dürrenmatt. Azok az emberek, akik egykor Zahanassiant utcalányát üllesztették, mert szemükben mindennél szentebb volt az érdekházasság intézménye, most ítéletet mondanak egyik társuk felett, aki lényegében semmi más nem tett, csupán a magyarok meggyilkolásával törvények szerint élt és cselekedett. Maguk megalkotta törvények szerint élt és cselekedett. És a végén arra futtatja ki, hogy lám-lám Dürrenmatt mennyire helyesen látja, hogy a kapitalista és az imperialista világ az gyakorlatilag működésképtelen, de képtelen észrevenni a kiutat, negatívummal zárul a mű. Miért? Mert nem látja azt, hogy bezzeg az egyetlen helyes társadalmi rend, a létező szocializmus, kommunizmus igenis kiutat mutathatna ebből, idézem, ha a kiutat felvillantaná, és csak azután mondaná ki az ítéletét, a kiút a kapitalista társadalomban lehetetlen, akkor végítélete csak a kapitalista világot érinteni. Itt azonban végső következtetése a sok részigazság ellenére is hamisan cseng. Hát így sikerült a Pesti Magyar Hírlapba megsemmisíteni Dürrenmatt egyik legnagyobb darabjának a végkicsengését. Maradjunk annyiban, hogy nem biztos, hogy egyet kell értenünk a kritikussal, nyilván hát megvolt neki az oka, hogy így írjon. De még egy darabra mindenképp kitérnék. Nekem a személyes kedvencem, nem tudom, hogy ki hogy van vele, ez a Nagy Romulus. Nyilván itt egy történelmi környezetről beszélünk, ugye arról a pillanatról, amikor úgymond elkezdetét veszi a középkor, véget ér az ókor, tehát amikor Odoáker és germánjai lerohanják Rómát, és ugye a történészek el szokták kötni a ókor, illetve a középkor, ókor végét, a középkor kezdetét. Az a nagyon cinikus humor, ami végigvonul ezen a darabon, az ugye azzal veszi a kezdetét valójában, hogy a rómaiak már várják, hogy véget érjen az ókor. Most kezdődik a középkor, és az hátha hoz valami újat. Tehát egy ilyen teljes történeti paradoxon van ebben is. És nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy a Augustus Romulus, ugye a Romulus Augustulus, az utolsó római császár, milyen állatokat tenyészt? Megvan ez a része a darabnak?
Nincs.
Bevallom őszintén, én ezt nem láttam.
Na hát akkor olvassátok,
nem is olvassam, most fogsz hozzá kedvet csinálni épp ezekben a percekben.
Fogok is. A következőről szól a dolog, hogy ott ül a trónon 20 éve, ez egyébként történelmének nem így volt. És valami ilyen pojácának tetteti magát, vagy tényleg pojáca is, egy valamivel van elfoglalva, vagy tyúkokat tenyészt, és innentől kezdve megint idézném azt a reggelt, ami a darab egyik napján történik, behívja a szolgáját. Azt mondja, hogy a Priamus nevű szolgát is a következő. Augustus nem tojt? Nem, császárom. Tiberius, a Juliusok semmit, és a Fláviusok. Domitianus, de az ő tojásait felséget határozottan nem óhajtja fogyasztani. Domitianus rossz császár volt, tőlem tojhat, amennyit akar, én meg nem eszem. Parancsára, császárom. Mint rendesen, Marcus Aurelius-tól van ez a kiváló tojás. Derék tyúk, a többi császár hajítófát sem ér. Tojt még valaki? Odoaker. És innentől kezdve nem ragozom tovább, az általa tenyésztett tyúkok a úgymond a hivatali elődjei nevét kapták. Tehát az összes császár ott kapirgál a kertben, ne menjünk abba bele, hogy a tyúkok női varúak, a császárok pedig nem azok voltak, így hívja őket, és amikor megérkezik Odoaker, akiről nem tudja, hogy kicsoda, és gyakorlatilag a bukását okozza, akkor valójában egy valamire kíváncsi a császár, hogy milyen a nadrág, mert hogy általában a nadrágot a germánok terjesztették el. Az Asterix szerint ugye a gallok. Most ebben nem menjünk bele, de ugye a nadrágról hogyan vélekednek? Hát a következő, hogy ahol a nadrág megjelenik, ott ér véget a kultúra. Ahol a nadrág kezdődik, ott ér véget a kultúra. És akkor bejön Odoaker, akkor elkezdenek beszélni a tyúktenyésztésről. És Odoaker, aki azzal a szándékkal jön, hogy Romulus Augustulus kinyiratja, felkapja a fejét, azt mondja, hogy mi? Te is tyúkokat tartasz? Na hát, milyen érdekes, és milyen tyúkraid vannak? Mert én is tartok otthon tyúkokat. És elindul egy ilyen nagyon kedélyes beszélgetés felé, ami arról szól, hogy két tyúktenyésztő remekül megérti egymást, és hogy mellesleg odaveti Odoaker, hogy jaj, mostantól nem vagy császár. És innentől kezdve Romulus Augustulus végre kedvenc időtöltésének hódolhat a tyúktenyésztésnek, és megszabadul ettől az egész súlyos gondtól, hogy mi a veszett fenét kell neki foglalkoznia egy bukóban levő római birodalomban. Tehát ez a fajta cinizmus, ami itt megjelenik, azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon érdekes, nem is tudom, hogy nevezzem. Van ebben egyfajta cinikuzmus, van ebben a fajta egy keserűség, de az ember nem győzi végigröhögni az egészet, csak a végén egy picit arcára fagy a mosoly, hogy hogyan és miként működik a világ. Jó szívvel javaslom mindenkinek, hogy olvass el, az egyik legjobb történeti paradoxon, amit valaha olvastam.
No, ráhúszunk erre, köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Jó. Igen, még nekem utolsó élményem, hogyha már kriminél maradunk, hogy prózában is alkotott nagyon jó kis dolgokat, az ígéret, meg egy három elbeszéléses kötetével találkoztam, és abban is nagyon jó kis krimi.
Kiválóan írt, és vannak még vallási tárgyú írásai is, például nem tudom, olvasta bárki Karinti Frigyestől, aki ugye mindig azt mondta, hogy őt mennyire bántja, hogy hát humoristaként fognak rá emlékezni, és hát valóban egy nagyon kiváló íróról beszélünk, és neki van egy darabja, ahol Pilátus azon vergődik, hogy amikor Jézust és Barabást a tömeg elé bocsájtja, és a tömegből egyesével mindenki azt kiabálja, hogy kit bocsássatok el Jézust, de a tömeg hangja valahogy Barabás áll össze. Tehát az egyének mindig Jézus, de az összhangzat az Barabás, és Pilátus címmel írt egy picit erre hajazó, bár nyilván nem ismerte Karintit, a Dürrenmatt, ez egyébként magyarul is megjelent az életünk egyik számában, és itt is ugyanezt ragadja meg, hogy magát Pilátust is megdöbbenti, hogy a tömeg az hogyan viszonyul egy tiszta emberhez, meg egy bűnözőhöz. Megint csak idézném, közönösen nézte végig az embereket, akik még mindig vég nélkül özönlöttek befelé. Elnézte hosszasan az emberfejeket, rozsdásszögekként vörös szemek parázslottak, és hosszú fekete nyelvek sötétlettek a sárga fogak között. Úgy tűnt neki, mintha a sokaságnak csupán egyetlen arca lenne, amely ugyan egyszer, mint minden ott levő emberé, de mégis összhatásában egyetlen fenyegető és hátborzongató tekintet, mely félelmetes vihar előtti csendes sejtetett, és annyira nyomasztólag hatott. És a csőcseléknek ez a gyűlölettől eltúlzott ábrázata nézett most farkas szemet Krisztussal és a gonosztevővel, az igazsággal és a gonoszsággal, és egyetlen hatalmas kiáltással Isten fiának a halálát követelte. A vádlott pedig mindezt némán tűrte. Tehát itt ugyanazt a motivumot látom, vagy vélem látni, amit Karinti is földobott, hogy milyen az, amikor az ember úgymond elveszti a kontrollját, és egy egységes masszává válva, indulattól áthatva megindul. És ez egy nagyon-nagyon sokszor visszatérő motivum az irodalomban, de Dürrenmattnál is, de hogy ne ilyen szomorúan búcsúzzunk tőle, hadd utaljak egy egészen sajátos kapcsolódási pontra. Volt neki egy felesége, aki a haláláig a felesége volt, mármint hogy a feleség haláláig, Lotti Dürrenmatt, őt 1946-ban, tehát fiatalon vette feleségül, és 1983-ban hunyt el ez a hölgy, de az élete utolsó néhány évében Dürrenmatt a második feleségével élt, Charlotte Kerrel, aki egy német rendező volt, és egy dolgot szeretnék vele kapcsolatban földobni, mert szerintem ez egyfajta Dürrenmatti poén. Hát kérem szépen, ő az Orion űrhajó fantasztikus kalandjai egyik színésznője volt, Lydia van Dijk tábornokot, a hidrocirkáló parancsnokát alakította benne, úgyhogy így módon Maklén parancsnok Tamara és az Orion rácsatlakozik Dürrenmattra.
Hát ez...
szerintem ez
hát sok mindent ez gondoltam a mai ez nagyon klassz volt. De hogy ez fog kiderülni, ebben nem volt arra.
A világon minden összefügg.
Abszolút. Csaba, nagyon köszönjük, szerintem hétvégére többünknek jó programot adtál, szerintem megint fellapozunk egy-két drámát, krimit, ezt-azt Dürrenmattól. Köszi szépen, és jó munkát, szép napot kívánunk.
Sokat ülök, és akkor Romulus Augustulussal búcsúznék, mit mond Odoákernek? Valóban egy de kevesebbet tojnak, magunk közt tyúktenyésztők közt szólva, gondban vagyok miattuk. Hát ez mutatja azt, hogy milyen az, amikor valaki túl magasra kerül, most lejjebb egy picit jobban megállná a helyét. By the way, Jodoáker azért nem csak tyúktenyésztő volt. Mondjuk úgy, hogy
Majd róla is érdemes beszélni, mert egy elég érdekes figura volt ő is, akit ugye a Római Birodalom megdöntőjeként tart nyilván a történelem.
Nagyon hát, köszönjük!
Kinek mi jutott megdöntésre, neki a Római Birodalom.
Nagyon igen. Köszönjük még egyszer, Csaba, szép napot kívánunk neked.
Köszönöm a figyelmet, szervusztok.
Szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 100 évvel ezelőtt született Friedrich Dürrenmattról.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid